Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. 2,5 milliárd forintos állami támogatással indult el még tavaly a Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium. Ez a Pécsi Tudományegyetem vezetésével fogja össze a következő években a terméketlenség orvoslását célzó hazai kutatásoknak a jelentős részét. A vonal végén itt van Kovács L. Gábor, egyetemi tanár, akadémikus, a kutatás vezetője. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok.
Mit tud a tudomány az emberi terméketlenségről, azon túl, hogy vagy a férfi van, vagy a nőben, vagy mindkettőben, vagy még a környezetben is kell keresni az okokat? Tehát rettenetesen széles az okok tárháza.
Az okok tárháza valóban nagyon széles, és a laikus közvéleménnyel szemben, amely közvélekedés általában a női szervezetet teszi a terméketlenség okává, az ön által elmondott megközelítése helyes, legalább annyi oka van a házastársban vagy egyéb tényezőkben. Ennek a mélysége, a kiterjedtsége az erősen függ egy társadalom iparosodásától, életmódjától, szokásaitól, civilizációjától. Európában majdnem mindenütt hasonló tendenciák vannak, a fejlett világban szintén, és nagyon eltérő mondjuk a keleti, távol-keleti országoknak a szaporodási mutatója ezektől. Európában azt tapasztaljuk, hogy azon házaspároknak az aránya, akik szeretnének gyermeket, és ennek érdekében mindent, amit a haza megkíván, meg is tesznek legalább egy éven keresztül, és még sincsen gyermekük, őket hívjuk meddő házaspároknak, és ezeknek az aránya eléri a házaspárok 15%-át. Tehát Magyarországon körülbelül 150 ezer olyan házaspár van, akik ebben a sokoldalú, de mégiscsak egy végeredménnyel jellemezhető eltérésben, sokszor betegségben, sokszor állapotban leledzenek, és várják az orvostudománytól, hogy valamiféle segítséget kapjanak.
Mit tudnak erről a 15%-ról? Mert nyilván nem mindegy, hogy az ebben szereplő házaspárok a 20-as éveik elején, vagy a 30-as éveik végén, esetleg a 40-es éveik elején vannak.
Igen, hát ez a létező legnagyobb probléma. A mai modern társadalomban különösen a leendő édesanyák karrier építése, vágya, életfelfogása, az teljesen eltér a szüleink, vagy pláne a nagyszüleink életfelfogásától. Ma az a sík, az a trendi, hogy fölépítem karrieremet, megalapozom a jövőmet, és utána aztán hát jöhet a baba. Most már annak az ideje következik. Csak közben kicsúszik a női szervezet, és ez a leggyakoribb oka az infertilitásnak, fölcsúszik 30 év fölé, és 30 év fölött elkezd rohamosan csökkenni a női szervezetben a szaporításra alkalmas petesejteknek a száma. Ez olyan mértékben tud csökkenni, hogy gyakorlatilag a 40. életévre azt kell mondani, hogy termel ugyan a női szervezet petesejteket, azonban ezeknek nagyságrendileg nagyobb a defektusos sejteknek a száma. A magzat létrehozására, az embrió megtermékenyítésére alkalmas sejteknek a száma drasztikusan lecsökken. Olyannyira, hogy vannak olyan országok, ahol az erre szokványos orvosi reakciót, mert legtöbb alkalommal a mesterséges megtermékenyítés ma már 40 év fölött nem is engedélyezik. Nálunk ilyen szigorú tilalom nincs, de az eredményesség, hát ahogy ön is utalt rá, teljesen más egy 20 éves anyában és egy 40 éves anyában.
De ennek az életkor előre haladtának a petesejtekre való hatása, ez egy biológiai tény, ilyen az ember, vagy a környezet, vagy az életmód hatásai is benne vannak?
Vannak benne életmódi hatások, de alapvetően ilyen az ember. A petefészekben ugye a szaporodó képes kortól a menopauzáig eltelt körülbelül 20-25 esztendőben Minden hónapban megérik egy petesejt, és elvileg, ha egy szabályos ciklusa van egy nőnek, akkor minden hónapban, ugyanabban a ciklus közepén van egy érett petesejtje. Azonban gyakran kimerül a petefészek, elfogynak a szaporodásra alkalmas sejtek. Na most az, hogy valakiben ez 40 évesen következik be, a másikban 35 évesen, vagy ritkaság számba menően még van 40 év fölött is, ebben genetikai tényezők nagyon sokat számítanak, milyen géneket örökölt az édesanyja, és benne vannak életmódi kérdések is, de alapvetően így találták ki az embert, hogy 40 év után inkább az unokáival törődjön.
Ja, férfiak egy része hegyként szokta mondani, hogy akár élete végéig is nemzőképes marad. Igaz ez, vagy nem igaz?
Hát ez több oldalról lehet vizsgálni. A férfi nemzőképességnek vannak az erekcióra vonatkozó, a merevedésre vonatkozó hát komponensei, hiszen másként nem tudja bejuttatni a helyére a spermiumot. Ez biztos, hogy ha valakinek szerencsésen hosszú élete van, akkor lehet egy olyan életszakasz, amikor ez nem következik már be. És van a spermium termelés. Na most a spermium termelésnél egy óriási változást lát a világ. Egy generáció alatt körülbelül lefeleződött a férfiak spermium száma és ondómennyisége. Két generáció alatt, vagy három generáció alatt, tehát mondjuk az öregapáinkhoz képest, pedig a mai fiatalok nem rendelkeznek az akkori generáció spermium mennyiségének a 20%-ával sem. Tehát egy világszintű csökkenés van, ebben nagyon erős komponensek a környezeti komponensek, életmódi komponensek, dohányzás, alkoholfogyasztás, ne beszélve kábítószerfogyasztásról, de olyan egyszerű tények, amik a szokványnál melegebb környezetben tartják az emberi herét. Nem véletlen,
hogy az ember hordunk.
Farmernadrág. Tehát nem a herében van, nem a hasüregben van a herénk, hanem kívül van, mert egy adott hűvös környezet kell az optimális működéshez. Ezt sokszor negligáljuk a közvéleményben, de ez a terméketlenségnek a második legnagyobb oka. Nem vagyunk olyan férfiak, mint az öregapáink voltak.
Nem jó ezt hallani. Milyen kutatási irányokat jelöltek ki a Nemzeti Laboratóriumban? Egyáltalán hogy kell elkezdeni a problémát megoldani, hogyha nagyon sok oka van a terméketlenségnek?
Ez a Nemzeti Laboratórium tulajdonképpen egy újfajta szerveződés, ezt tavalyi évben nyertük el egy éves pályázat után, ezt az Innovációs és Technológiai Minisztérium ítélte oda, és 17 különböző területen indult meg az országban egy-egy nemzeti laboratóriumnak a szervezése. Ezen belül az első körben talán 3 vagy 4 foglalkozott orvosi kérdésekkel. Ezek egyike vagyunk mi a Pécsi Tudományi Egyetemen. Na most mi a Pécset, azt gondolom egyáltalán nem véletlen, hogy ezen a területen talán ütőképesen vagy sikeresen tudtunk pályázni, mert az én egyetememen évtizedes hagyományai vannak az ember szaporodásának a kutatásának, amiben élenjáró szülészprofesszorok, élenjáró kutatóprofesszorok voltak, hogy mondjuk ne többet, mint 2 említsek, a világhírű és agykutatóként ismert Szent Ágoltai Jánosnak is vannak szaporodással kapcsolatos kutatásai, és az ő tanítványai között is világnagyságok voltak, Flerkó Béla és Halász Béla, aki maga is a Tudományos Akadémia alelnöke volt. Tehát egyszer van a hagyományunk. 2, mi magunk, akik ebben részt veszünk, ez alatt tessék jelen pillanatban az egyetem 3 karának 9 intézetét és közel 100 kutatóját érteni, ennyien vagyunk a programban. Mi magunk körülbelül 10 esztendeje együtt kutatunk. Nem most álltunk össze, hogy ha ide jó lenne egy pályázatot közösen elnyerni. Kezdtük 10 évvel ezelőtt, az akkori világban voltak az úgynevezett TAMOP pályázatok, amelyek egy célzott területet céloztak meg. Ez akkor nálunk az in vitro, a mesterséges megtermékenyítésnek bizonyos kutatási kérdései voltak, ezt eredményesen lezártuk, és akkor közösen belefogtunk egy úgynevezett GINOP pályázatba, amely még mindig nem a reprodukció átfogó kérdéseivel foglalkozott, hanem elsődlegesen is próbáltunk olyan új módszereket kifejleszteni a tudományban, amelyek a jelenlegi orvostudomány határait próbálják feszegetni. És akkor emellett a Tudományos Akadémiától kaptunk támogatást, és ott kapályázatunk, sok minden volt így együtt, és akkor erre összességében álltunk össze, és a korábbinál sokkal szélesebb merítéssel, nyilvánvalóan az egész programnak a kiinduló pontja az a betegágy, és a betegágyon belül is nagyon nagy részben a szülész kollégáink és nőgyász kollégáink, illetve kifejezetten az in vitro fertilizációval foglalkozó kollégáink, de ott a nőgyógyászoknál most már sokkal szélesebb kérdések is fölmerültek, például a pete folyadék, amiben úsznak ezek a megérett pete sejtek, ennek az elemzése, ezen területen új módszerek, diagnosztikai módszerek kifejlesztése. Megpróbálkozunk a szülészekkel olyan területeket megostromolni, amelyek hát nagyon hangzatosak, csak irgalmatlan sok munka van még a meginduláshoz, és például petefészek átültetést célzunk, és benne van a terveinkben a méh átültetés is. Ez a szülészeti vonal, akkor van egy férfi vonal, az urológiai klinika. Vannak endokrinológusaink, az endokrin klinikán, immunológiai klinika bekapcsolódott a munkába, elméleti intézetek között az orvosi biológiai intézet, bekapcsolódott a gyógyszerészkarról egy intézet, bekapcsolódott egészségtudományi karról egy intézet, amelyik ennek a reprodukciónak és az egész terméketlenségnek, terméketlenség vizsgálatnak a gazdasági, egészséggazdasági vetületeit vizsgálja. Na most még ez alatt a 10 év alatt egy óriási arány eltolódás volt a tudományban, ami nálunk is bekövetkezett. Ez pedig az, hogy a új generációs, modern genetikai módszerek rettenetesen széles körben ismerté váltak, úgyhogy fölépítettünk Pécset, a Szent Ágota János Kutatóközpontban egy ultramodern genetikai központot, amelyik mást is vizsgál, de elsődleges célja, és a forrás, amiből fölépítettük, az érintkezik az ember szaporodásával. Tehát így tessék a házon, az egyetemen belüli kollaborációt elképzelni, 100 emberrel vagyunk, ezeknek a fiataljai, az PhD hallgatói, azok erre a programra lettek fölvéve, onnan kapják a, úgymond a fizetésüket. A középgeneráció és az idősebb generáció, azok az egyetem valamely más részén dolgoznak, de hát kiegészítő forrásokat is kapnak, meg hát főként a kutató munkájukhoz kapnak kegyszert, vegyszert, mindent, ami ehhez szükséges. Tehát így állunk föl. Én hosszú távon azt gondolom, hogy valószínűleg szerencsés lenne, ha ezek a nemzeti laborok olyan módon is önállósodnának, vagy talpra állnának, ami most még nem a valóság legfeljebb a terveink, hogy egy önálló kutatói stábja lenne egy ilyen nemzeti laboratóriumnak, de hát ide az kell, hogy a pályázat kiíró az egy stabil jövőképet tudjon adni egy kutatónak. Másként egy középidős vagy egy meglett kutató nem fogja otthagyni az oktatói státuszát, és jön el esetleg egy egyéves projektre. Tehát egy keressük a helyünket, nagyon sok újdonság, új terület van, de még bőven van mit csiszolni a lehetőségeken.
Egy laikus, mint én, elképzelheti úgy a munkájukat, hogy vizsgálják a fogamzás előtti időszakot, magát a fogamzás időszakát, hogy ott mi történik, és esetleg vizsgálják a mesterséges megtermékenyítéssel megszületett gyermek életútját, sorsát, mert abból is le lehet vonni valószínűleg, gondolom én, nagyon fontos következtetéseket.
Igen, igen, ezt abszolút jól látja. Orvosilag ez a három terület, tehát a kályha a fogantatás pillanata, és ahhoz képest definiáljuk mi is a feladatainkat. A fogamzás előttiben nagyon sok terület van, a petesejtnek a állapotának a vizsgálata, a mesterséges megtermékenyítés kapcsán egy örök, visszatérő és egyelőre megoldatlan probléma például az, hogy jó lenne tudni, hogy melyik embrió rendelkezik a legnagyobb túlélési eséllyel. Ez alatt azt kell érteni, hogy amikor egy édesanyát előkészítenek mesterséges megtermékenyítésre, akkor mindenféle gyógyszeres kezelésekkel elérik, hogy ne egyetlen petesejtje induljon el az úton, hanem rábírják a petefészket, hogy amennyi tudjon csak produkáljon. Tehát sokszor leszívják, és előkészítik a megtermékenyítésre egy anyától mondjuk 10 vagy 12 petesejtet. Na most, hát nem lehet 12-es ikreket hozni, de még a 2-es ikreknek is többletrizikója van, és a mai modern orvostudomány azt követelné meg, hogy válasszuk ki a legjobb életeséllyel rendelkezőt. Szigorúan tilos válogatnunk nem alapján, vagy bármi alapján, megjegyzem, hogy meg tudnám tenni, de etikailag ez abszolút módon elfogadhatatlan. És ma a rutin orvostudomány például az azt teszi nemzetközi konvenciók alapján, hogy mikroszkópban megtekintik az embrió állapotát. És ennek megvan az a 6-8 tulajdonsága, amit mikroszkópban szép embriónak tartanak, eredményes embriónak tartanak, és akkor leginkább ezek közül fognak válogatni. De a sajnálatos végeredmény az az, hogy a legjobban kinéző embrióval történő megtermékenyítés kapcsán is 30%-nál nagyobb esélyt nem tud elérni az orvostudomány. Tehát tessék elképzelni egy házaspárt, aki esetleg évekig maga küzdött a gyermekáldásért, majd nőgyógyászhoz fordul, ahol eljutnak oda, hogy jó, hát akkor következzék a mesterséges megtermékenyítés. Az édesanyja előkészítése az egy, nem tudom más szóval jellemezni, hogy közérthető legyen, az egy hormonális szőnyegbombázás. Az a szervezetet oly mértékben megviseli, hogy rákényszerítjük sok petesejt termelésére, ami sokszor maradandó, hát, tehát nem egy ideális állapot. Most ilyen helyzetben 10-ből 7 esetben úgy megy haza a pár, hogy sajnáljuk, nem sikerül. Tehát mi ezen a résen próbálunk egy kicsikét tágítani, és például az előbb általam említett GINOP pályázatban mi megpróbáltunk egy olyan készüléket kifejleszteni, amely a mikroszkopikus jel mellé egy biokémiai mérést is elvégez, és a kettőnek az együttes értékelésével úgy véljük, hogy ezt a 30%-os sikerrátát 45-50%-ra lehet növelni. Ami adott esetben, hát azt gondolom, egy nagyon komoly dolog, mert tessék kell képzelni, hogy Európában évente van 600 000 beültetés mesterséges megtermékenyítéssel, egyáltalán nem mindegy, hogy 200 vagy 300 000 gyermek születik. Tehát ez a megtermékenyítés előtti terület, óriási kérdések vannak ezen a területen. Például a mai genetika technikailag megengedné, hogy ahogy fejlődik ez az embrió, és még nem ültette be a szülész az édesanyjába, mert az a fejlődésének harmadik, negyedik vagy ötödik napján fog megtörténni, így írja elő a szakma. Ez már egy soksejtes, jogi értelemben ember. Na most technikailag meg lehet azt tenni, hogy kivesznek egy sejtet, és az alapján genetikailag megmérni, hogy melyik embrió van a legjobb állapotban, ezt Magyarországon, hála jó Istennek, szigorúan tiltják az előírások, és az összes általunk elvégzett vizsgálat például, az nem érintette soha semmilyen tekintetben az embriót, hanem arra kértünk mi mindig engedélyt, hogy azt a folyadék cseppet, amiben ez az embrió úszik, akkor, amikor az embriót már visszatették az anyukába, ez a folyadék csepp többet nem kell, ezt kidobják. Na most ez még forrása millió információnak, és ezt vizsgáljuk most jelen pillanatban, hogy milyen üzeneteket küld az embrió ebbe a folyadék környezetbe.
De amit fejlesztenek a folyadék környezet vizsgálatára, az egy új eszköz, egy innováció volna?
Igen. A következő a helyzet. Azt találtuk, hogy találunk olyan fehérjéket az embrió folyadék környezetében, amelyeknek a koncentrációja eltér akkor, ha ez egy jó életeséllyel rendelkező embrió, azoktól, hogyha az életesélye nem jó. Ezt meg tudjuk mérni, és ezen a területen tudományos dolgozatokat írtunk, leszabadalmaztattuk, de a lényeg az, hogy a mérő eljárás, amivel ezt meg tudjuk mérni, az egy rendkívül bonyolult, felkészült kémiai labort igénylő, 200 milliós berendezést igénylő mérőrendszer, aminek a működtetéséhez 15 év tapasztalattal rendelkező kémikus kell. Na most ezek közül éppen semmi nem áll rendelkezésre a szülészeten, reggel 2-kor vagy délután 4 órakor se, nincsen se ilyen szakember, se ilyen műszer, és mi azért tudtuk ezeket a vizsgálatokat így leírni, megtalálni, mert hát közel vagyunk a szülészekhez, együtt dolgoztunk, gyakorlatilag futottunk ide-oda, hogy ezt meg tudjuk oldani. Na most mi azt próbáltuk meg egy innovatív budapesti vállalkozással, a Semmelweis Egyetemmel, az Akadémia Anyagtudományi Intézetével és a mi kutatóinkkal közösen, hogy nem lehetne kiváltani ezt a bonyolult műszert, ami egy tömegspektrométer, és egy valamiféle egyszerű, a klinikán is elvégezhető módszerrel helyettesíteni. Erre a modern úgynevezett chip diagnosztika elvileg lehetőséget nyújt. 2 éve próbálkozunk ezen, nem mondom, hogy eredmény nélkül, de azt sem merem mondani, hogy valami kész van a kezünkben. Nagyon sok összemérést végeztünk, és ugye ez azért egy nagyon nehéz terület, mert annyi fajta fehérje van ebben a folyadékban, ebben a tápfolyadékban, hogy ténylegesen a szalmakazalba keresem az egy darab fehérjét. Tehát azt akarjuk kiváltani ezt a bonyolult mérőműszert, és egy olyan berendezést a biológus kezébe adni, aki a mesterséges megtermékenyítést végzi, tulajdonképpen felügyeli ott az embrióknak a főnöke, hogy ezt ő ott el tudja végezni, a mikroszkóp mellett egy egyszerű kémiai eljárást is el tudjon végezni.
Az embriónál voltunk beszélgetés első részében. Az egy nagyon picike teremtmény. Fagyottan nézik egy mikroszkóp alatt. Hogy kell vele bánni? Mert én a felnőtt életemből is tudom, hogy nagyon sok környezeti hatás kifejezetten zavar. Őt is nyilván zavarja egy csomó környezeti hatás.
Igen. Az első, amit szeretik itt említeni, az a szülész kollégáinknak elsődlegesen is Bódis József professzor úrnak a felfedezése. Ők arra jöttek rá, hogy valószínűleg szerepet játszik abban, hogy ilyen szerény 30%-os sikere van a beültetésnek. Szerepet játszik az, hogy mint minden orvosi, műszeres, mikroszkopikus beavatkozást, ezt is jelentősen megvilágított környezetben. Szeretne az orvos látni, bekapcsolja jó erős mikroszkópfényt, és akkor egyszer csak... Tehát nem így találta ki a természet, valószínűleg nincs megvilágítva az anyaméhen belül sem, meg nincsenek lámpák a petevezetéken belül sem. És akkor ők két dolgot tettek, Az egyik lecserélték a teljes szülészeti klinika, már úgy értem alatt az embriológiai részlegnek a fényforrásait vörös fényforrásra. És tehát gyakorlatilag kiszűrték a vörösnél hosszabb hullám, nagyobb energiájú hát, fényhullámokat, és jelentős javulást láttak. Ez most folytatódik, ez a munka, az egyik munkacsoportunk az pontosan ezzel foglalkozik. Folytatódik ott, hogy szeretnénk egy teljes egy iparvállalattal közösen egy teljes edényzet sort kidolgozni, pipetta sort kidolgozni, tehát fölkészíteni a munkát arra, hogy teljesen ezt a fénykomponenst ki tudják kapcsolni. De ha már kérdezte, hogy mi történik meg fizikailag, hogyan, van egy nagyon érdekes vonulata a munkáinknak, nagyon az elején vagyunk, ez szinte azt kell, hogy mondjam, hogy a bevezető kísérleteknél, de ennek pedig az a lényege, hogy esetleg fénykibocsátás vagy fotonemisszióval az embrió állapotát megállapítani, lekövetni. Odáig jutottak el a kollégáim, hogy egér embrión látnak különbségeket embrió és embrió között. Az egér embrió az azért jó modell, mert kisebb is, mint még tehát az embernél, de ott szabadon manipulálhatjuk. Tehát humán embrióhoz hozzá sem nyúlhatunk, de ezért a mesterséges megtermékenyítést, meg ezeket a manipulatív dolgokat egér embriókon végezzük. Na most kérdezte, hogy mi történik ezzel a kis embrióval. Ha a szülész kiválasztja, hogy ezt ülteti be, akkor egy fecskendőn keresztül az édesanyja méhébe juttatják, és oda fecskendezik, és innentől kezdve az embriónak a feladata, hogy az oda tapadjon a méh nyálkahártyához, és fölvegye a kémiai kommunikációt az anyával. Ez a megtapadás megint csak egy komplett tudományos vonulatnak az alapját adja.
Ugye az első kérdés az, hogy mikor? Hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, mert azt azért nagyon régóta tudjuk, hogy nem minden nap ugyanolyan jó.
Világos, sőt, azt is tudjuk, hogy nem minden órában ugyanolyan jó. És össze kell hozni egy édesanya optimalizált idejét, egy embrió optimalizált idejével, és valószínűleg akkor lesz nagyobb siker, ha ezt a kettőt el tudjuk találni. Ez még istenes akkor, amikor friss embriót ültetnek be az édesanyába, ami hát a lombikból kijön, de nagyon sokszor előfordul, hogyha egy édesanyának egynél több embriója van. A törvények megengedik, és a biológia is megengedi, hogy a be nem ültetett embriókat le lehet fagyasztani. Ennek az az értelme, hogy ekkor már a második beültetésre az édesanyát nem kell kitenni ennek a rendkívül kellemetlen biológiai előkészítésnek, hanem tehát nem kell neki embriót produkálni, csak a petesejtet produkálni, hanem hát az embriót meg tudja kapni. De most ennek a megítélése, hogy egy frigiderből elővett embriót, én mikor ültetik be az édesanyába, ebbe órákra menő különbségek vannak. Ma rendelkezünk kereskedelemben is kapható olyan fajta genetikai panelekkel, amik 70-80 génnek az egyidejű meghatározásából próbál egy ilyen optimalizáló algoritmust kialakítani. Na ennek a továbbfejlesztésén dolgozunk azon, hogy hogyan tudnánk információt kapni. Ennek a technikája pedig nagyon egyszerű, amikor beültetik a embriót az édesanyába, előtte átmossák folyadékkal a méhnek az üregét, és ez a folyadék árulkodik arról, hogy ott milyen viszonyok vannak, az leváló egy-egy sejt vagy kémiai anyagok segítenek annak a megítélésében. Tehát ez egy megint csak egy önálló kutatási vonal. De ön utalt arra, hogy vajon mi van a már megszületett babákkal. Van egy gyerekgyógyász munkacsoportunk, amely a részben a szülészeti klinikán dolgozó neonatológus kollégákból, részben a gyermekklinikán dolgozó kollégáinkból áll, és ők szeretnék tovább vinni, tovább vizsgálni, akár a kamaszkorig vinni annak a megértését, hogy például egy mesterséges eljárással született baba ugyanolyan gyakorisággal betegszik-e meg, vajon nincsen hajlama a bizonyos betegségre. Ha drámai különbséget nem is lehet látni, az biztos már látszik, hogy bizonyos betegség gyakrabban fordulnak elő ilyen lombik eljárásra született babákban, például húcső záródási rendellenességek utalnak, vizsgáltok arra, hogy esetleg gyakori csipő eltérések vannak. Tehát egyáltalán nem mindegy, hiszen ne feledje el, amióta van lombik bébi eljárás, azóta körülbelül 8 millió embertársunk él, aki ilyen lombik bébi eljárással jött a világra. Tehát az, hogy őnekik van-e szisztémás eltérésük, az egy nagyon fontos kérdés.
Magyarországon egy teljes regisztert létre lehetne hozni a Magyarországon mesterséges megtermékenyítéssel született gyerekek életút vizsgálatára? Ez a cél?
Igen, ez az egyik cél. Ezt részben ezzel a gyerekgyógyász munkacsoporttal, részben pedig az előbb már említett egészségtudományi munkacsoporttal, akik egészségbiztosítási, egészség adatelemzéssel foglalkoznak. Az egyik célunk az egy betegségregiszter, és egy ilyen komplet regiszter létrehozása lenne, de természetesen ide nem elegendő a Pécsi klinikának a tapasztalata. Nem is vagyunk egyedül, bár még messze vagyunk attól, ami ideális lenne, hiszen ezektől a nemzeti laboratóriumoktól elvárja a finanszírozó, hogy próbáljon nemzeti lenni, próbáljon kapcsolatokat kialakítani a vele hasonló helyzetben vagy társként működő intézményekkel. 20-22 aláírt partneri szerződésünk van. Ezek között természetesen első helyen a Magyarországon tevékenykedő in vitro fertilizációs laboratóriumok, Semmelweis Egyetem, Szent János Kórház, Tapolcai volt Káli Intézet, és sorolhatnám, többen is még. Ebben szerződéses partnerünk, a Semmelweis Egyetem szerződéses partnerünk, talán ipari területről a legkiemelkedőbb kooperációt a 77 Elektronika nevű budapesti innovatív vállalkozásban találtuk meg, akikkel évek óta együtt dolgozunk ezeken a fejlesztők, ugyanis sem én, sem egyetlen pécsi kollégámnak elképzelése nincs arról, hogy hogyan kell egy műszert fejleszteni. Tehát hogy lesz a mi orvosi képzelésünkből egyszer csak hogyan lesz, hogy nyomja meg a gombot, és akkor ez vagy az fog történni. Tehát ezek nagyon lényeges dolgok. Az előző GINOP pályázatban, ugye amikor arról beszélünk, hogy elindulunk az innováció útján, akkor részben elhagyjuk a hagyományos kutatói attitűdöt, és nem kizárólag publikációk, impact faktorok és tudományos elismertség a célunk, hanem az ipari kapcsolat kialakítása. Egy új területnek az innovációját egy 9-es skálarendszeren szokták mérni, ez a TLR rövidítési Technology Readiness Level, tehát mennyire képes a technológiát készrevinni. Ebben a 9-es stádiumból az első 3 stádium az típusos egyetemi kutatás, alapkutatások, alkalmazások. A 4-5-6-os stádiumok azok kooperációk az iparral, és a 7-8-9-es stádiumok azok a ipari bevezetés, kereskedelem, próbaüzem és a többi. Tehát ebben mi ezt az előbb említett berendezést, amivel a magzatnak az életképességét próbáljuk, illetve az embriónak az életképességét próbáljuk megítélni, ezzel elvittük a TRL 6-os szintig, és előttünk van még a kommercializáció és egy csomó olyan kérdésnek a megválaszolása, hogy hogy lesz egy műszer a piacon szexi, hogyan lehet azt hogy kell kinézzen.
Nyilván erről... egy vállalkozás a végén keresni akar rajta, mert ha nem keres, akkor lehúzza a rolót, és nincs több műszer.
Így van.
Vannak olyan állapotok, amik például a méh vagy a petefészek hiánya, eltávolítás miatt, amikor elég világosnak tűnik a terméketlenség oka. Említette a beszélgetésünk elején, hogy beültetés, átültetés szóba jöhet. Ez miért sokkal bonyolultabb, mint minden más szerv átültetése, amit egy csomót már nagyon régóta csinálnak Magyarországon is?
Azért, tehát attól függ, hogy mit akarunk átültetni. Ha beszélhetünk a petefészek átültetésről, és beszélhetünk a méhnek az átültetéséről. A petefészeknek az átültetése a könnyebb történet. Azt nem kell feltétlenül a hasüregbe odafaragni és odailleszteni, azt a test más részeibe is meg lehet tenni, és például nagyon relatíve könnyen meg lehet tenni olyankor, amikor mondjuk az édesanyának egy hasat érintő besugárzásra van szüksége, betegsége miatt, tumora miatt, és esetleg azt mondani, hogy addig kiveszik a petefészkét, majd visszaültetjük valamelyik testrészébe. Sokkal bonyolultabb a méhnek a visszaültetése, mert annak a befogadó képessége, a megtapadó képessége az egy abszolút precíziós dolog. Az sokkal finomabbra van hangolva, mint egy vesének a vizeletképzése, vagy a májnak az elindítása. Erre is vannak próbálkozások, Magyarországon még nem történt ilyen. Mi is a petefészek az ováriummal indulunk, mert sokkal egyszerűbbnek látszik. Amik eddig tapasztalatok vannak, talán 20 eset van a világon, Svédországban, Amerikában, ott ugye az is kérdés, hogy halottból kap az anya, élőből kap, mondjuk a nagymamától, vagy én nem tudom, vagy testvértől. Tehát rengeteg immunológiai összefüggést kell vizsgálni. A terméketlenség mellé bejön a transplantáció összes gondja, hogyha idegen szövetet kapott az illető, az nehogy kilöködjék, nehogy valami baja legyen. Tehát ez egy speciálisan felkészített egységet igényel. Valószínűleg tartom, nem vagyunk itt, és különösen a méh vonatkozásában, inkább csak a tervezgetés fázisában vagyunk, de valószínűleg tartom, hogy arra nem leszünk képesek, hogy a szülészeti klinikán egy vadonatúj klinikai osztályt építsünk föl, zsilipekkel és nem tudom én mivel, hanem valószínűleg a transzplantációs klinikánál fogunk kollaborációt keresni. De hát ez egy óriási dolog lenne azoknak, akik enélkül elveszítik egy életre, és teljes bizonyossággal elveszítik a gyermekáldás lehetőségét.
Ha az embriót beültették az anyamékbe, akkor nyert ügyünk van, vagy a rázós része ott kezdődik? Mert hát azt ki is kell hordani.
Igen, hát azt kell, hogy mondjam, hogy a rázós rész az ott kezdődik, mert egy élő embriót biztosan be lehet ültetni az édesanyjába, és onnantól elveszíti a 70%-át valamilyen. Tehát sokszor olyannyira nem tapad meg, hogy nyoma sincsen azt a 8, 10, 15 vagy 50 sejtet, azt az édesanyja se érzi meg, hogy elveszítette, az nem okoz vérzést, nem okoz semmit. Van, amikor pedig megtapad, és aztán hát egy abortusz formájában, úgynevezett missed abortion formájában hát elmegy a gyerek. Erre is egy munkacsoportunk most vizsgálódik, hogy vajon találunk-e olyan genetikai összefüggéseket, amit esetlegesen már az embriótenyésztő folyadék genetikai elemzéséből az embrió által a folyadékba juttatott információból meg lehetne jósolni azt, hogy neki mennyi esélye lesz arra, hogy továbbkordja. Hát ezt őszintén megmondom, hogy olyan összefüggést nem hiszem, hogy találunk, eddig legalábbis nem találtunk, amelyik direktbe azt mondja, hogy ez és ezután a gén után menjél, ha ez negatív, akkor ez van, a pozitív az van. Így sokkal inkább génkonstellációk és messenger RNA-s konstellációk állnak fönn, és ennek a mérésével próbáljuk matematikai modellel megnézni, hogy kinek van több esélye. De valóban ott kezdődik a történet, ezt a gyermeket 9 hónapig eredményesen ki kell hordani, és ezen belül is az első 3 hónap az abszolút kritikus.
Meg lehet mondani egy próbálkozó anyának, hogy nincs esélye? Vagy nincs olyan ember, aki ezt megmondaná neki, hanem akkor elkezdik, és a természet majd alakul úgy, ahogy alakul?
Hát azt gondolom, hogy bizonyos életkor fölött meg lehet mondani. Még akkor is, ha nagyon nehéz, ez nagyjából a vízválasztóban a 40 év. Alatta a szülész azt hiszi, én nem vagyok szülész, tehát ezt így csak úgy elképzelem, de azt gondolom, hogy a szülész nem mondhatja abszolút biztonsággal. Azért gondolom, hogy így van, mert sok olyan példát tudunk, amikor egy édesanyából kifejezetten rossz minőségű embrió keletkezett csak. Olyan, amire a tudomány mai állása szerint azt mondanánk, hogy ne ültess be, ebből nem lesz semmi. Aztán mégiscsak gyerek lett belőle. Tehát erre is tudunk példát, nem szabad ezt feladni, de van egy észszerűségi határ, tehát ez nem olyan, hogy mint egy csőre töltött fegyver, hogy még két golyót beleteszek a csőbe, mert hát még egyszer mondom, a világ azt szeretné elérni, hogy egyet, de kiválót ültessük az édesanyába. Magyar rendszer általában 2 még eltolerál. Az édesanyák is szeretnék, hogy biztos, hogy biztos inkább kapjanak 2.
A férfiak szervezetében lakó terméketlenségi okok, ez mennyire fontos vizsgálati terület? Mert 2 áll a vásár nyilvánvalóan.
Igen, hát ez is abszolút fontos. A mi egyetemünkön a férfi terméketlenséget az urológiai klinika vizsgálja. Az esetek zömében ez a világban így van. És az ő területükön is hatalmas az előrelépés, amit az ember nem is realizál, már csak azért is, mert mi magunk is kevesebbet foglalkoztunk korábban a férfi terméketlenséggel. Ugye egy férfi ondójában normális körülmények között millió számra vannak mozgó, élő spermiumok, és megindul egy verseny indul meg közöttük, hogy ki éri el legelőször a petesejtet. Van egyfajta szám, amit az urológusok kritikusnak tartanak, ha ez alá csökken a spermiumok száma, akkor általában azt mondják, hogy hát innen már csak a vak szerencse, hogy egy-egy még tovább tud menni, mert az úton el fognak pusztulni. És akkor kiderül, hogy ma már például nem csak a hagyományos módon lehet ondóhoz jutni, hanem az ilyen rossz spermaképpel bíró embereknél meg lehet csinálni a herének a biopsziáját, tehát ez nyilvánvalóan altatásba végzik, rámetszenek a herére, és onnan még a heréből össze lehet szedni egy pár spermiumot, amiket a mai mikromanipulációs eljárásokkal közvetlenül össze lehet hozni a petesejtel. Tehát nem feltétlenül az ondóval vegyítik a úszó petesejtet, hanem mikromanipulátorokkal az egyetlen spermiumot az élő petesejtbe belejuttatják. Ezt hívják az eljárást ICSI-nek, az intracitoplazmatikus spermium injekciónak. Tehát extrém esetben még hát össze lehet vadászni onnan a raktárakból valamennyi spermiumot, ami akár még 10 éve is elképzelhetetlen lett volna.
De szokták ezt a férfiak vállalni? Mert mintha inkább az volna a hozzáállás, hogy ezt az utat a nők szenvedjék végig.
Igen, hát sajnos a hagyományos magyar társadalomképben ez van. Ameddig a férfi még úgy jó szántából elmegy, hogy esetleg kapjon 1-2 injekciót, de hát ha értelmes emberek megértik, hogy és pláne, hogyha bizonyítható, hogy az anyai szervezetben nem találunk semmiféle eltérést, és a férfinél meg nem találunk spermiumot, hát akkor a világos kérdés az az, hogy eltetszik-e vállalni. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb azért elvállalják. Ezek a beavatkozások szintén egyre inkább tartanak a mikromanipulatív beavatkozások irányába. Most amivel mi például ezen a területen próbálkozunk, hogy ezt a sebészi spermium nyerést összekötni ultramodern képalkotó tömegspektrometriával. Tehát megkeresni a herének azokat a tulajdonságait, amelynek alapján meg tudom találni a spermiumoknak az utolsó darabját is belőle.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Kovács Gábor egyetemi tanár, akadémikus, a Pécsi Tudományegyetemen működő humán reprodukciós nemzeti laboratórium kutatás vezetője volt az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.